Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma reggel indult a Szép Szeretet zarándokvonat a budapesti keleti pályaudvarról a Nógrád vármegyei Mátraverebély Szentkúti nemzeti kegyhelyre, ahol Szűz Mária születésnapjának ünnepén kisboldogasszony búcsút tartanak ma és holnap. Azbej Trisztán, a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára köszöntőjében arra kérte a zarándokokat, hogy a zarándoklat idején imádkozzanak azokért a keresztényekért, akiket üldöznek hitükért. Emlékeztetett arra, hogy a világon 300 millió ilyen keresztény él, helyzetük egyre súlyosabb. Az anyagi támogatás mellett fontos segítség számukra, hogy tudják, a magyar emberek az ő oldalukon állnak, fogalmazott az államtitkár. A templomok falai csak a külső környezetet jelentik, szükség van a lelki megújulásra is, hívta fel a figyelmet az államtitkár. Böjte Csaba ferences szerzetes, a zarándokvonat lelki vezetője azt mondta, a zarándoklat lényege a bűnbánat. Azért megyünk nemzeti kegyhelyeinkre, hogy a magunk nevében is, de a népünk nevében is bűnbánatot tartsunk, fogalmazott, majd megáldotta a vonatot. A magyar kormány nem orosz barát, hanem magyar barát és békepárti. Azt nézi, hogy mi Magyarország érdeke és mit kell tennie azért, hogy az ne sérüljön, mondta Gál Kinga, a Fidesz-KDNP Európa Parlamenti Képviselő csoportjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke. A politikus úgy fogalmazott, a szomszédunkban háború zajlik, és pontosan látjuk, hogy ez milyen módon eszkalálódhat. Ha folytatódik az, amit az elmúlt hetekben a harctereken láthattunk, akkor ez egy még nagyobb háborúvá terebélyesedhet. A kormány álláspontja következetesen az, hogy Magyarország nem szállít fegyvereket, és mielőbbi tűzszünetre lenne szükség. Álljon meg a pusztítás, és kezdődjenek béketárgyalások. Ez nem más érdekeinek a felvállalása, hanem ez magyar érdek, fogalmazott. Gál Kinga a Patrióták Európáért frakcióról szólva elmondta, az idén létrejött új jobboldali képviselőcsoport a harmadik legerősebb frakció az Európai Parlamentben. 12 országból 13 tagpárt és 84 képviselő alkotja. Láthatóan mindent megpróbáltak annak érdekében, hogy ne kapjunk vezető parlamenti tisztségeket. Az Európai Néppárt ezért még a szélső ballal, a kommunistákkal is összefogott, fogalmazott Gál Kinga. Október 1-től több 10 000 család juthat hozzá könnyebben a Csok Pluszhoz, a falusi csokhoz és a babaváró támogatáshoz, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Kont Zsófia közlése szerint a kormány folyamatosan figyeli, hogyan tudná bővíteni, még szélesebb körben elérhetővé tenni a családtámogatásokat. A legfrissebb módosítás a speciálisan adózókat és az őstermelőket érinti. Az államilag támogatott hitelek igénylésénél esetükben a bankok eddig a bevételük 10-20%-át tudták figyelembe venni, a módosításnak köszönhetően azonban ez az arány 50%-ra emelkedik majd, továbbá a korábban elvárt 2-3 éves társadalombiztosítási jogviszony helyett elég lesz 1 évet igazolni, fogalmazott az államtitkár. A könnyítés több 10 000 családot érinthet, emelte ki. Sikerült megfékezni a lángokat a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő tetőszerkezetén, amely tegnap este gyulladt ki, mondta a Borsodabolyai-Zemplén vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője. Rinyó Zsuzsanna elmondta, hogy jelenleg a parázsló részek eltávolítása folyik. Az épület tegnap este gyulladt ki. A helyszínre miskolci, kazincbarcikai és tiszaújvárosi tűzoltók vonultak. A katasztrófa védelem honlapja szerint a mintegy 800 négyzetméteres épület tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. Sport. Marco Rossi a németek elleni ma esti Nemzetek Ligája mérkőzésre készülő magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya szerint minden játékosa bizonyítani szeretne, főleg azok után, ami a nyári Európa-bajnokságon történt. A meccsnek otthont adó düsseldorfi Merkur Spiel arénában megtartott sajtótájékoztatón az olasz szakvezető hangsúlyozta, Most talán jobb pillanatban találkoznak a németekkel, mint az EB-n, ezúttal ugyanis több magyar futbolista is jobb állapotban van, mint volt a kontinens viadalon. Végül az időjárásról. Általában gomoly felhős napos idő várható. A felhőképződés az ország középső felében egyes részeken erőteljesebb lesz, ezen a területen néhány zápor, kis eséllyel zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. Késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az Ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Sikeres fél évet tudhat maga mögött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nemzetközi stratégiai és kapcsolatfejlesztési osztálya. Az elmúlt fél évben közel 120 külföldi diák fordult meg az intézményben, akiknek az Eszterházy Mentor Network segített az új környezetben való eligazodásban. A Mentor Network célja, hogy megkönnyítse a nemzetközi hallgatók beilleszkedését a tanulmányi programokba és az akadémiai közösségbe. Becker Rikával és Lindsay Kaönnel, a Hallgatói Szolgáltatói Iroda munkatársaival, Nagy Krisztina kolléganőm beszélget a nemzetközi osztály és a mentorok idei félévi munkájáról, valamint az elmúlt 5 hónap eseményeiről. Mindezelőtt viszont érkezdenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Csak nem 3200 első évessel indul a tanév az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A július 24-én zárult általános felvételi eljárásban több, mint 2700, míg az augusztus 29-én befejeződött pótfelvételi eljárásban további 475 fő, azaz közel 3200 fő nyert felvételt a 2024-25-ös tanévre. A legnépszerűbb szak idén a gyógypedagógia alapszak volt, amelyet az óvodapedagógus és a rövidciklusú tanári mesterszakok követtek. A kollégák az elkövetkezendő napokban további hallgatók beiratkozását várják az intézmény doktori iskolájába, szakirányú továbbképzéseire és részismereti képzéseire is. Az egyetem a 2024-25-ös tanévtől két új mesterszakot is indít, a biológus mesterképzésre 15 fő, a mentálhigiénés közösség és kapcsolatépítő mesterszakra pedig 11 fő jelentkezhet szeptember 14-éig. Továbbá az új tanévben közel 100 külföldi hallgatót is fogad az intézmény, így a felvett hallgatók összlétszáma várhatóan meghaladja a 3500 főt. Az általános és pótfelvételi eljárás eredményeként Egerben több, mint 2700, míg Jászberényben közel 420 diák kezdheti meg tanulmányait a következő tanévben. A Líceumban tartották a Kezdő lépések a tudományos karrier felé című projekt záró rendezvényét augusztus 29-én, amely során roadshow-k, tehetséggondozó programok, tanácsadások, pályaorientációs show és egy e-kiadvány is megvalósult. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem által sikeresen pályázott program célja a hátrányos helyzetűek tehetséggondozása és a természettudományok népszerűsítése volt, melynek köszönhetően az elmúlt időszakban az egyetem pedagógiai és természettudományi kar munkatársai több száz fiatallal találkoztak, és három vármegye 10 iskolájában tartottak roadshow-kat. Emellett tanácsadással és tehetséggondozással is támogatták a 7-től 12. osztályos tanulók pályaorientációját. A program résztvevő diákjai az EGRI Egyetem épületeiben is vendégeskedtek, ahol megismerkedhettek a botanikus kert különlegességeivel, valamint látványos kémiai és fizikai kísérleteknek is tanúi lehettek. Több száz fiatal bevonásával zárult a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont projektje. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpontjában a Kulturális és Innovációs Minisztérium pályázatának köszönhetően az elmúlt hónapokban 15 pályaorientációs roadshow, 8 csoportfoglalkozás, izgalmas természettudományos szakkörök és táborok, 10 részes ismeretterjesztő videósorozat is megvalósult, melyek segítségével több száz fiatal ismerkedhetett meg a természettudományok szépségeivel és a terület kínálta karrier lehetőségekkel. Többek között erről, valamint a projekt során szerzett tapasztalatokról és eredményekről számoltak be augusztus 28-án a líceumban tartott zárókonferencián. Az eseményen dr. Rázsi András, az Egyetem Fizika Tanszékének adjunktusa elmondta, fontos a természettudományok népszerűsítése a fiatalok körében, a projekt célkitűzése pedig ezzel megegyezik. Továbbá kiemelte, a közelmúltban meghirdetett szakköröket és táborokat nagy érdeklődés övezte. Novák Blanka, a Biológiai Intézet kutató biológusa, a 10 részes videósorozatának célját és tartalmát ismertette a rendezvényen. Elmondta, a tudóslány epizódok 30-40 ezres megtekintéseket generáltak, a TikTokon pedig már közel 800 ezren lettek figyelmesek a tudomány népszerűsítő és ismeretterjesztő tartalmakra. A Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont eseményét dr. Vida József, dr. Murányi Zoltán és Zoller Gábor látványos kémiai és fizikai kísérletei zárták. A kínai Hubei Egyetem 9 orvosprofesszora és 2 IT szakértője kezdte meg 3 hónapos angol nyelvi és szakmai továbbképzését az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az intézmény idegen nyelvi képzés szolgáltató központjának 120 órás képzésére érkező orvosprofesszorok az általános és orvosi szaknyelvi kompetenciák fejlesztése mellett egy tananyagfejlesztő programon is részt vesznek, míg a 2 IT-specialista oktató a matematikai és informatikai intézetben folyó munkát segíti. A nyitó ünnepségen Király Krisztina, a képzés koordinátora, és dr. Kocka Ferenc, a matematikai és informatikai intézet adjunktusa a résztvevőkre váró feladatokról, a tartalmas egyetemi programokról és a szakmai együttműködés lehetőségeiről tartott tájékoztatást, melyet városnéző sétával zártak le. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából a Pesti Vigadóban tartott eseményen Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vetett át dr. Sárkány Péter, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Társadalomtudományi Intézetének igazgatója, valamint Magyar Érdemrend Tiszti Keresztben részesült dr. Vadon Lehel Bálint, az intézmény professzor emirátusa. A magyar érdemrendeket Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium minisztere, és Zsigó Róbert, a tárca parlamenti államtitkára adta át. A Magyar Felsőoktatás Napja alkalmából az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 3 másik kollégájának munkáját is elismerte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Trefort Ágoston díjat veltett át Varga Csilla, az Egyetem Tanulmányi és Oktatás Szervezési Osztály vezetője, valamint Hajdú Pál, a Sporttudományi Intézet főiskolai docense Ötvös József díjat, míg dr. Sütő László, a Földrajz és Környezettudományi Intézet egyetemi docense, Apácai Csere János díjat kapott. TikTok pályázatot hirdet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 100 000 forint összértékű sportszerutalvány nyereménnyel. A hashtaggel a csillagokig felhívása a 14 és 25 év közötti fiatalok kreatív videó alkotásaikat várják, melyekben az Egyetem Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpontban szerzett élményeiket örökítik meg. A figyelemfelkeltő, látványos és szórakoztató formában elkészült anyagok feltöltésének határideje november 4. A pályázattal kapcsolatos további információk elérhetőek az egyetem weboldalán. Megkezdődött a szület az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőültetvényén. A termés dr. Novák István, delegált általános rektor helyettes áldotta meg a kölyüktetői birtokon kedden. Az emberi parkodása akkor válik hasznossá, ha Isten áldása kíséri, fogalmazott dr. Novák István az egyetem kísérleti szőlőültetvények és borászatában, kölyüktetőn. A delegált általános rektor helyettes János evangéliumát idézte, amelyben Jézus egy szőlő hasonlattal utal arra az egységre, amelyet ő, az Isten és a Szentlélek alkot. Molnár Ádám birtokigazgató a helyszínen elmondta, egy rendkívül izgalmas évjárat szürete zajlik idén. A Néró és a Chardonnay fajtákkal kezdődött a munka csaknem 4 héttel ezelőtt, ami szokatlanul korainak számít. Jelenleg olasz rizlinget szüretelnek, hamarosan pedig a vörösbort adó kék szőlők is a pincébe kerülnek. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Lindsay Erika, köszöntelek benneteket. Milyen volt az idei fél év? Meséljetek kicsit nekünk erről. Hány diáknak és hány országnak adott helyet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem?
Hát ez az első rész a fél évben kicsit nehezebben indult, mert volt egy új szabályozás a idegen rendészetinél, és emiatt minden változott, hogy nem tudtunk, hogy fognak tudni jönni, vagy mikor, és hogy, és volt egy kis szünet januártól márciusig, és emiatt nem voltunk biztos, hogy ki fog jönni, és mikor fognak tudni jönni, és azért kicsit nehéz volt.
Igen, és nem csak az ugye, hogy az idegenrendészet kormányrendelet, tehát a bevándorlással kapcsolatos kormányrendelet változott, és emiatt pár hallgató nem tudott beutazni, de még az is hozzájárult egy picit így a rázósabb kezdéshez, ugye, hogy a fél év is később indult, tehát február végével volt az indulás, még korábbi években ugye ez február elejére tevődött, úgyhogy picit így kitolódott a dolog, de azért most is körülbelül 120 nemzetközi hallgatót számol az egyetem, és több mint 130 országból vannak itt nemzetközi diákok, akik színesítik tényleg a mindennapokat.
Melyek ezek az országok, ha tudnátok párat említeni?
Sok van Törökországból. Valamiért nagyon megszerettük minket. Szóval sokan vannak onnan. És aztán egy csomó Kazaksztán, Üzbekisztán, Szíria, kínai...
De vannak itt hallgatók Európa területéről is, például Franciaországból, vagy olasz egyetemről, finn egyetemről érkeztek az Erasmus ösztöndíjjal.
Fontos, hogy a nemzetközi diákok mellett szót ejtsünk az egyetemen lévő mentor networkről, és mesélnétek nekünk, hogy mit is jelent ez.
Ez valamit, amit egyébként a főnökünk, Gemmel Johanna kezdett ilyen pár évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt, és úgy volt, hogy észrevettünk, hogy van egy hiány, hogy kell egy ilyen egység a mentorok között, mert van nekünk Erasmus diákok, és van stipendium diákok, és így nagyon fontos, hogy nem érezzük, hogy ez egy különbség itt. Amikor itt vannak, szeretnénk, hogy egy jó nagy család együtt. És azért azt döntöttünk, hogy legyen egy mentor network, és együtt dolgoznak mentorok, és most tavaly szerintem akkor kezdődött, hogy kezdtünk, minden új diáknak van egy bizonyos mentor. Szóval tudnak, hogy hova kell menni először, amikor van kérdések, vagy hogy működik valami, először mehetnek hozzájuk, és aztán van egy nagyobb hálózat, aki tud segíteni őket.
Igen, az angol talán úgy mondja, hogy egy body-body system, tehát, hogy van egy kinevezett mentora minden hallgatónak, akihez fordulhat mindenféle adminisztrációs, tanulmányi, orvosi dolgokkal, bármi kérdésekkel.
És úgy kezdődött, hogy én emlékeztem, milyen volt új lenni itt Magyarországon és Egerben, és emlékeztem, hogy mennyire nehéz volt, és éreztem, hogy nem tudtam semmit magamnak csinálni. Nem is tudtam a postába menni, mert teljesen máshogy működött, és nem beszéltek angolul, és nagyon nehéz volt, és sokat sírtam, és amikor kezdtem itt dolgozni, mondtam az akkori főnökömnek, hogy szeretnék segíteni őket ebben, mert volt, aki segített engem, és ez nagyon fontos volt számomra, és én is szeretnék segíteni őket, és azt gondoltunk, hogy jó lenne, ha tudunk lenni egy ilyen helping hand, egy ilyen segítő kéz nekik, hogy mennyire nehéz ez az átmenet, amikor először valaki itt érkezik, és tudunk együtt érezni velük, és tudunk segíteni őket ebben.
Osszuk meg a hallgatókkal, hogy hogyan válhat valaki mentorrá.
Volt egy új kezdés tavaly, és kezdtünk toborozni, mert szeretnénk több mentorok, és akkor lett egy új e-mail címe, esterhazi.hu, és így lehet küldeni egy e-mail nekünk, és akkor majd válaszolunk, és befogadjunk a családba, és lesz ilyen lehetőség, ilyen tréning lehetőség, és kicsit vezetés, mert általában félnek, hogy én ehhez nem vagyok elég kész, vagy okos, vagy ilyesmi, és annyira nem bonyolult, szóval tényleg csak kell valaki, aki hajlandó segíteni, és együtt érezni, hogy mennyire nehéz egy új helyen és új nyelven élni és lakni, és akkor csak küldhetnek egy e-mail nekünk a Esterházi Mentor Network kukac.uni@esterhazi.hu címre, és így tudunk bevonni őket a csapatba.
Említetted, hogy lesznek tréningek, és lehet erre a kis toborzásra jelentkezni. Meg tudnánk említeni a hallgatóknak, hogy mikor lesz a legközelebbi jelentkezés, hogy mentorrá váljanak, és milyen tréningben lehet részük?
Általában nyáron ez egy csendesebb időszak, azért most kezdjünk a tervezés időszak. Most nem lesz sok praktikus összejövetel, de augusztus végén körül akkor fogunk kezdeni összejönni, és akkor lesz az első training, vagy azt tervezünk, és ilyen csapatépítés, vagy ilyesmi, és szerintem most csak jelentkezhetnek, és akkor majd válaszolunk, és igazán augusztusban fogunk kezdeni találkozni és tanulni együtt.
Én is megemlítenék még két dolgot, hogy a munkánkat segítik más irodák is itt az egyetemen belül, például a Kometi, akik konzációs csapatépítő programokkal gazdagítják a mentoroknak az életét, úgyhogy nekik is köszönjük a munkájukat, tehát nem csak mi biztosítunk tréningeket a mentoroknak, ennek a mentorhálózatnak, hanem ugye az egyetem más területén is kapnak támogatást ahhoz, hogy a munkájukat a legjobban tudják végezni, valamint az Erasmus Student Network-ön keresztül is lehetőségek vannak nemzetközi rendezvényeknek, programoknak a látogatására is.
És milyen programokkal készültetek a mentorokkal együtt idén a diákoknak?
Minden fél évre készítünk egy esemény naptárat, amikor a kisebb, illetve a nagyobb volumenű rendezvényeket, túrákat jelöljük be rajta, és általában minden hónapban olyan 4-5 nagyobb rendezvényt jelölünk meg. Hát a tavaszi fél évben színházlátogatást, társasjátékos programokat a mentorok szerveznek a kollégiumokban, de ugyanakkor Szilvásvárosban, Váradra, Lilafüredre szoktunk túrákat, vagy itt a környező vidéken, környéken szoktunk túrákra menni. Valamint most múlt héten voltunk Ópusztaszer és Kecskeméten egy ilyen nagyobb buszos kiránduláson, ami szenzációsan sikerült. Úgyhogy hát ilyen eltérő programokat, kulturális vagy ilyen szociális jellegű programokat szervezünk, és arra is figyelünk, hogy ugye együtt dolgozzunk az egyetemen már meglévő működő diák önkormányzattal is, és velük összhangban tervezzük az a rendezvényeinket.
Egy új dolog és egy újra kezdés volt. A legnagyobb esemény nálunk az a Global Cooking Night. És most újra kezdtünk, mert volt egy kis szünet a COVID alatt. Nagyon vigyázni kellett, és akkor ilyenkor nem akarunk összejönni és kajázni együtt. És most ebben a fél évben újra kezdtünk, és nagyon sikeres volt, nagyon jó volt, élveztünk, és tele volt a terem, és tervezünk, hogy ez csak nagyobb és nagyobb lesz, és több szereplők, aki táncolnak, vagy énekelnek, vagy mutatnak be a kultúrát, és szerintem ez egy új kezdés, újra kezdés, és egy új kezdés volt most ez a dráma csoport, és volt az első előadás a English Café-n az estén, és hallottam, hogy jó volt, és szerintem ez csak nagyobb lesz, és több előadások lesz.
Igen, a drámakurzus ez most egy olyan új lehetőség itt az egyetemen tanuló, nem csak magyar, de nemzetközi diákok számára is, ahol több kultúrából, több országból együtt egy kurzuson belül tanulhatnak, és lehetnek kreatívak. Majd egy előadás keretén belül mutathatják meg a produktumukat a nagy közönség előtt és az egyetem közönség előtt. Volt egyébként olyan programotok az idén, amit nehezebben sikerült valamiért megvalósítani?
Hát igen, egyrészt, ahogy Lindsay említette korábban, a Global Cooking Night az egy ilyen érzékenyebb esemény volt, mert hogy ugye egy nagy kimaradás után most újra elő kellett bravúrozni egy ilyen nagyobb volumenű nemzetközi rendezvényel, de kaptunk segítséget a kommunikációs osztálytól is, meg hát nyilván ez volt az első újrakezdés, úgyhogy reméljük, hogy jövőre nagyobb támogatás lesz így a látogatók részéről is. Ez kicsit olyan nehezebb volt így összehozni, mint első rendezvényt, meg ami így tapasztaltunk, nyilván, hogyha szeretnénk hosszabb, távolabbi városokat meglátogatni Magyarországon, oda nehezebb eljutni, úgyhogy tehát a költségen, megszabott költségen belül maradjunk, de ezt is igyekezünk áthidalni, és a jövőben szeretnénk több ilyen programot is megvalósítani.
Szerintem ami nehéz a Global Cooking Night, hogy ez egy csomó részletek, szóval sok ember benne van, és sok kis részletekről van szó, hogy mindenki kell a saját dolog csinálni, és össze kell jönni mindent, és ez egy nagyon nehezebb ment a szervezés, de most már profik vagyunk, és nagyon jó lesz a következő, és tudunk, hogy lesz, és szerintem nagyon, hát sokkal sikeresebb volt, mint vártam, szóval ezért szerintem nagyon jó lesz. Általában a külföldi diákoknak nincs családjuk itt, és azért ők egymásnak család, és akarnak összejönni. Amit szeretnénk ebben kicsit fejlődni, hogy több kapcsolatok vannak a itteni diák, a magyar diákokkal, és az a nehezebb. Szóval ebben akarunk fejlődni, szeretnénk többször összehozni a külföldi és a magyar diákok, és ezen dolgozunk most.
És el kell mondani a hallgatóknak, hogy amiért ez tényleg egy fontos esemény, mert itt lehetősége van az egyetemi dolgozóknak, hallgatóknak megismerni azokat a nemzetközi diákokat, akik megérkeztek a fél évben, ők ugye énekes vagy táncos, prózai előadással is szoktak készülni, főznek, és ti díjazzátok, ugye a zsűri díjazza, hogy melyik volt a legjobb étel azon az estén. Idén ki nyerte meg?
Most Rahul nyerte, ő indiai, és ő csinált egy ilyen tejbe rizses teszert, ami nagyon finom volt, nagyon fűszeres, és nagyon jó, és ő nyerte. Szerintem ez egy nagyon fontos lehetőség az itteni magyaroknak, hogy az egész világ jön hozzájuk, és nem kell utazni, nem kell kényelmetlenben lenni, szóval csak lehet itthon kóstolni az egész világ, és élvezni egy új kultúrát, és ez nagyon fontos lehetőség.
Igen, ahogy említetted, egy éjszaka alatt ismerhetnek meg egyszerre több kultúrát, több nemzetnek a különleges ételét, a hagyományát, úgyhogy én mindenképp ajánlom jövőre mindazoknak, akik hallgatják most ezt a podcastet, hogy látogassanak el az egyetemnek a Global Cooking Night-jára. És így zárásként milyen újdonságokkal készültök a következő fél évre? Erről be tudnátok-e minket avatni? Van már tervetek?
Hát csak nagyobb, ahogy mondtam, most lett vége a fél év, és még nem néztünk előre, de most fogunk kezdeni nézni, hogy mi lesz a következő fél évre. És szeretnénk több különleges programok bevonni, ami még nem volt. Például beszéltünk a lézertag, nem tudom, hogy kell mondani ezt. A magyarul, de ilyen lézeres csata, vagy ilyesmi. Szoktak járni ilyen paintballozni, de ez egy másfajta. És keresünk más lehetőség. Egyébként beszéltünk egy itteni non-profit csapattal, aki csinál ilyen lélekszínház, olyan színház, ami az érzékszervek használ, kivéve a látás, és tudnak átmenni, sétálni ezt a lélekszínházon, és nem látnak semmit, de van ilyen szagolás, van ilyen érzés, mozdulat és minden, és ezt szeretnénk próbálni velük.
Ugye, ami problémát okozott a rendezvények, események tervezésében, az igazából az, hogy ezeket a hallgatói rendezvényeket a naptárban hogyan egyeztessük össze a már meglévő nagy egyetemi eseményekkel, hiszen így is egy nagyon gazdag lista vár a hallgatókra, és ahogy Lindsay említette most, hogy szeretnénk az egyetemi hallgatói rendezvényeket összehozni jobban, összeközelíteni a nemzetközi hallgatói rendezvényekkel, tehát együttműködni jobban így az egyetem más osztályaival, és igen, szeretnénk a nemzetközi esítést jobban behozni az egyetemi hallgatói életbe e kapcsán. Úgyhogy már most felvesszük a kapcsolatot így a kommunikációs osztállyal, hogy a rendezvény naptárat átbeszéljük velük, és hát a többi az majd meglepetés lesz.
Én nagyon köszönöm, hogy meséltetek nekünk a Mentor Networkről, a nemzetközi diákokról és az eseményekről, amelyeket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Nemzetközi Hallgatói Szolgáltatói Iroda kínál. Köszönöm, hogy velem volt. voltatok, és további jó munkát kívánok nektek az idei fél évre, mindazon hallgatóknak, akik pedig kérdéssel fordulnának a Nemzetközi Szolgáltatói Hallgatói Irodához, elérhetőek a studentmobility@uni-eszterházi.hu-n. Találkozzunk a következő fél évben is.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban Jójárt György nyugalmazott főorvossal, gyermekgyógyásszal, helytörténésszel beszélgetünk a ceglédi orosz fogolytáborról. Jójárt Györgynek 2013-ban jelent meg a Kossuth Múzeum gondozásában a Téglákba vésett történelem című könyve. A mű a II. Világháború végén Cegléden létesített szovjet fogolytábor történetét és különleges dokumentumait dolgozza fel. A ceglédi laktanya épületeinek vakolatlan téglafalaira sok fogoly feliratokat írt vagy vésett. A falakon körülbelül 1500 felirat maradt meg, tekintélyes részük jó állapotban. Beszélgetésünkben a 200 ezer magyar és német fogoly sorsáról, elhalálozási arányukról és a lakosság szolidáris segítségnyújtásáról is szó lesz. A szerkesztő Grunda János nevében is műsorunkhoz jó időtöltést kíván a bemondó Domán Vivien.
Tisztelettel köszöntöm dr. Jójárt Györgyöt, nyugalmazott főorvost, gyermekgyógyászt, helytörténészt. Cegléden beszélgetünk, ugyanis itt volt a II. Világháború után hazánk legnagyobb gyűjtőtábora, és első kérdésem az lenne, hogy ön hogy lett ennek a gyűjtőtábornak a kutatója?
Hallottam róla, de amíg dolgoztam, a hivatásom nem tette lehetővé, hogy részletesen foglalkozzak vele. Arról is hallottam, hogy szép feliratos téglák vannak, és miután gyermekkorom óta fényképezek, és a fotóterén mindenevő vagyok, elmentem, hogy néhány szép téglát lefényképezzek. Lefényképeztem egy csomó téglát, aztán hazajövet a számítógépen nézegetve rájöttem, hogy én egy történelemkönyvet lapozok. És akkor, miután nyugdíjba mentem, több időm volt, és ugye mindig csak beszéltek róla, de semmi nem történt, én lefényképeztem az összes feliratú magyar nyelvű téglát. Mert ez az épület később szovjet támaszpont lett, és több szovjet felirat volt rajta, mint magyar. Azok közül is lefényképeztem néhányat, ha már ott voltak. Azután rendeztem az anyagot, készítettem egy adatbázist, és aztán nem tudtam, mit csináljak vele. Hát nekem megvan, de ki tud erről? Hát beadtam a múzeumba, a helyi múzeumba. De is ki tud erről, hogy a múzeumban ott van. Elhatároztam, hogy könyvet kell kiadni, de anyagilag nem álltam úgy, hogy ezt a könyvet ki tudjam adni. 2,5 millió forintba került. Akkor beszéltem a múzeum igazgatójával, hogy mit kellene csinálni, és akkor javasolta, hogy gyűjtsek a városba. Tehát általam jobb módúnak vélt vállalkozókat kerestem föl, hát körülbelül a fele hozzá is járult a könyvhöz, és összejött 1,5 millió forint. Akkor a múzeum is adott, az önkormányzat is adott, a Honvédelmi Minisztérium is adott, a Nemzeti Kulturális Alap is adott, úgyhogy a végén nekem mások 1 milliót kellett hozzátenni, azt már meg tudtam tenni.
A fényképeken kívül milyen forrásokra támaszkodott még?
Hát Bognár Zalán ennek a kérdésnek, mármint a II. Világháború utáni szovjet fogolytáborok kérdésének a legjobb kutatója. Őt is meghívtuk, és egy fejezetet írt a könyvbe. Ő több adattal szolgált, az ide vonatkozó irodalmat is kutattam, sok adatot találtam különféle könyvekben, és meghirdettem az újságban, hogy aki tud valamit a fogolytáborról, az jelentkezzen nálam. Jelentkeztek többen, elmondták a történeteiket, találtam olyat is, aki volt itt, a rokona volt itt fogoly, és összeállt a könyv. Elkészítettük, megjelent. Miután megjelent, hát ha nem is tömegesen, de nagyon sokan jelentkeztek, hogy az ő hozzátartozójuk itt volt a fogolytáborban. Azon kívül én kisebb falvakat kerestem, ahol nem megszokott nevű, tehát nem Kovács, vagy Takács, vagy nagy nevű fogoly volt a falon, és megpróbáltam megkeresni abba a kis faluba. A faluba talán jobban tudják, hogy Hajdanában, mert ugye már azóta eltelt 60 év, valaki volt ott ilyen nevű ember, és így sikerült körülbelül 30 embernek a nyomára jutni, aki itt volt fogoly, és feliratot készített a téglákra. Ezek közül háromnak a hozzátartozói nem tudtak róla, hogy mi történt a rokonukkal. Ez volt az utolsó jel, amit hagytak. Ők el is jöttek, megnézték, virágot hoztak. Azután készítettem egy emléktáblát a fogolytábor egyik épületének falára. Ezután már a politikusok is ráharaptak. Először akkor még Jobbik volt, a Jobbikos, aztán a kereszténydemokrata politikus, és bekerült a parlamentbe. Ott ismertették nagyjából, hát egy pár perces beszéd alapján, és néhány év után történelmi emlékhelyén nyilvánították a szegvédi fogolytábort. Terv készült, hogy itt egy látogatóközpontot készítenek, és sajnos nagyon grandiózus tervet készítettek, és közben jött az ukrajnai háború, nem valósult meg a terv. Ha egy kicsit szerényebb tervet készítettek volna, talán az megvalósult volna. Lehet, hogy majd egyszer megvalósul.
Akkor ugorjunk már vissza a második világháborúba. Hogyan válhatott Cegléd a legnagyobb gyűjtőtábor helyszínéül itt Magyarországon?
Vasúti csomópont Cegléd. Ide befutnak Pest felől az ország minden részéből a vonatok, és itt mennek tovább, ugye ketté válik Debrecen és Szeged felé, tehát ugye Fogsányba és Temesváron gyűjtötték össze ezeket a foglyokat, és mind a két irány innen jól megközelíthető. Ez részben tranzittábor volt, tehát ide hozták a foglyokat, aztán egy idő után vitték tovább. Itt szelektálták, tehát a nagyon leromlott állapotúakat nem vitték tovább, azokat vitték tovább, akikről elképzelhető volt, hogy élve elérik a Szovjetuniót. Mert ezeket a foglyokat munkára vitték a Szovjetunióba. Körülbelül 800 ezer foglyot szedtek össze Magyarországon. Ezeknek egyharmada civil volt. Azért hadifoglyoknak minősítették őket. Ennek több oka volt. Az egyik az, hogy szükségük volt munkás kézre. A másik pedig az, hogy a szovjetek hazudtak Sztálinnak. Például Malinovszkij azt hazudta, hogy 150 vagy 160 ezer német és magyar katona védi Budapestet, holott 50-60 ezer volt a létszámuk. Ebből a sok katonából kellett sok foglyot ejteni. De hát nem volt, hát az összeset elfogták volna élve, akkor se lett volna elég fogoly. Civileket fogdostak össze, boldogot, boldogtalan. Akit az utcán értek, lementek az óvóhelyekre, mindenkit elkaptak, például apámat is. És akkor a részben Ceglédre, részben a gödöllői gyűjtőtáborba vitték őket.
De a ceglédi volt a legnagyobb?
A ceglédi volt a legnagyobb, mert itt két laktanya volt. 1905-ben épült fel a huszár laktanya, három huszár század számára, ahol három nagy legénységépület volt, 6 darab istálló, 2 darab nagy lovarda, és volt a páncélos laktanya, mert jóval kisebb volt, de ott is el lehetett helyezni egy csomó embert. Tehát óriási hangárok voltak a járműveknek, a páncélozott járműveknek és a nem páncélozott járműveknek. Ezekbe emeletes pricseket készítettek a foglyokkal, és azon háltak. Sütés persze nem volt. Ezeknek a gépkocsi színeknek az ajtaja egyszerű deszka, tehát összeszögelt léc. Ilyen deszkákat összeszögeltek, keresztbe elhelyezett másik deszkára. Ez volt télen, a mínusz 15-20 fokos hidegben. Sokan pusztultak el a fogolytáborba, legalább 5000-re becsülik az itt elhunytak számát. Ők jeltelen tömegsírokban nyugszanak.
Van-e arról statisztikai adat, hogy ebből a 800 ezer fogolyból, amit így összesen Magyarországon ejtettek, befogtak csúnya szóval, azok közül mennyien fordultak meg Cegléden?
200 ezerre becsülik a számokat, pontos adat nincsen. Ezek nem egyszerre voltak itt természetesen, hanem váltották egymást. Májusban van egy írásos adat a hadügyminisztériumnak, a hadifogolyakkal foglalkozó hivatalából, hogy 130 ezeren voltak májusban a ceglédi fogolytáborban. Na ez nem egyszerre volt, nyilván 130-an fordultak meg májusban a fogolytáborban. Egyszerre maximum 40 ezer ember volt ebben a táborban, amelyik 300-at huszár, tehát körülbelül 450 ember, és ugyanannyi ló számára készült, a páncélos alatt pedig még kisebb volt. Óriási volt a zsúfoltság, ennek következtében járvány, vízhiány, élelemhiány, nagy volt a haláladás.
Mi volt a kezdődátum körülbelül, mikortól indult meg a tábor, és meddig üzemelt?
November 4-én foglalták el a szovjet csapatok Ceglédet, és rövidesen utána megkezdődött a tábor. Tehát akkor szögesdrót kerítést építettek, de ezt már az elfogott rabokkal csináltatták, és úgy becsüljük, hogy november derekán indulhatott be a tábori élet. Erre hivatalos adat nincs. Illetve nekünk nincs, biztos van a Szovjetunióban.
És meddig tartott?
46 közepéig. Ez volt talán a legutolsó tábor, amelyik bezárt. 45 végéig már a német katonákat mind elszállították Szeglédről, már csak kevés magyar katona volt.
Lehet-e azt tudni, hogy körülbelül mennyi német katona lehetett itt a 200 ezer fogolyból?
Erre nincs adat. Legalábbis én nem ismerek adatot erre. A tégla feliratokon sok német név látszik. Itt nagy harcok voltak Cegléd és Szolnok között, és ott bizonyára sok foglyot ejtettek, akit már ebbe a táborba helyeztek el.
A német hadügyminisztériummal nem akarták felvenni a kapcsolatot, hogy itt nekik is lehetne kutatási terep?
Hát a németek azok jártak Cegléden, és valahonnan voltak nekik adataik az eltemetett német katonák nyughelyéről. Őket exhumálták, és valahol Budán van egy német haditemető, és oda vitték őket. De egy csomó fogolyról ők nem tudtak. Akik ebbe a táborba meghaltak, azokat tömegsírokba temették. Ezeknek a tömegsíroknak a helye részben ismert, részben még ismeretlen, ismert sincs föltárva.
Német foglyoknak a téglairatait is fényképezte?
Azokat is, igen. Tehát a nem helyesbítek, nem a magyar felirat, hanem a nem orosz feliratú téglákat fényképeztem le.
Az 5000 elhunyt, aki itt vesztette életét, azok mi miatt? Mi volt a legnagyobb arány, ami a halálukhoz vezetett?
Nincsen erre adatunk. Semmiféle adatot nem engedtek az oroszok kihozni a táborból. Tehát nincs adatunk arról, hogy hányan haltak meg, egy becsült szám, és nincs adatunk arról, hogy miben haltak meg. Tudjuk, hogy tifuszjárvány ütött ki a laktanyában, mert a ceglédi újságban megjelent a hirdetés, hogy tifuszvédőoltást rendeltek el, mert a laktanyában, a fogolytáborban tifuszos esetek jelentkeztek. Hát ezek tömegesek voltak. Azután volt egy szovjet hadikórház a gimnázium épületében, ott is haltak meg magyar foglyok is, oda is szállították őket, és volt a 103-as számú Vöröskeresztes Magyar Hadikórház, amelyik már a háború befejezése után alakult. Oda is vittek a fogolytáborból foglyokat. Őket anyakönyvezték, és egyesével temették el. Normális temetési szertartás mellett az ő sírhelyüket már nem ismerjük, mert azóta nagyon sok idő eltelt, és ugye 25 éves sírnek a lejárata. Tehát, hogy hol voltak eltemetve, nem tudjuk, csak a temetőket tudjuk néha.
Thank you.
kivégzések vagy emberiség elleni atrocitások történtek Cegléden?
Hát kivégzésekről nem tudunk, olyanról tudunk, hogy az, aki szökni próbált, azt agyonlőtték. Hogy a fogolytáboron belül, hát inkább agyonverés fordulhatott elő, mint szabályos kivégzés. A táboron belül általában szláv anyanyelvű belső őrök voltak, policájoknak nevezték őket, akik rendkívül durvák voltak. És ők furkósbottal járták a tábort, és hát ütötték, verték a rabokat. Ha valami nem tetszett, akkor odasóztak. Hát a legyengült rabok között előfordulhatott, hogy egy ilyen verésbe belehalt valaki. De inkább az éhhalál, amit a végső stádiumban disztrófiának neveztek, az oroszok, ez sorvadást jelent, és hasmenéssel jár, megállíthatatlan hasmenéssel, ami tovább rontja a legyengült éhező szervezetet, és ebbe meghalnak. Na és természetesen az ilyen betegek könnyen megkapták a tifuszt és a vérhast. Kiütéses tifuszról nem tudunk Cegléden, csak a hastifuszról.
Milyen élelmiszer fejadagot kaphattak a foglyok?
Hát azt kaptak, amit találtak az orosztok, amit zsákmányoltak.
Tehát akkor a ceglédiektől rekviáltak például?
A ceglédiektől is mindent összeszedtek, amit tudtak. Tehát kimentek a határba, volt egy két vonat volt Cegléden, ilyen helyi érdekű vonat. Az egyik az Törtel felé ment, egy könnyű, keskenyvágányú kocsi, könnyű kocsikkal. Ezeket a foglyok tolták, ahol találtak valamit, répát, kukoricát, vagy valami ehető dolgot, azt fölpakolták és vitték, nem kérdezték ki, raboltak. Vagy hoztak máshonnan is, a legtöbb panasz a borsóra volt, a sárga borsóra, a száraz borsóra. Van olyan felirat, hogy 7 hónapja fogoly vagyok, 7 hónapja borsólevest kapok. Lehet, hogy közben volt más is, de a fogoly úgy emlékezett vissza, hogy mindig borsóleves van, és leves. Nem főzelék, leves. Volt olyan fogoly, akivel néhányan még személyesen beszéltem, olyan fogoly alakít volt fogoly, mondta, hogy neki szerencséje volt, mert szereti a borsót. És több adag borsóleves meg tudott enni. Sőt, még ugye be tudta sűríteni. Aki nem ette meg a borsólevest, mert már nem bírta megenni, attól ő megkapta, és így életben maradt. Leromlott, erősen leromlott, olyannyira leromlott, hogy amikor fiatal kora miatt hazaengedték, mert ő ugyan 21-nehány éves volt, de azt hazudta, hogy 17 éves, és olyan leromlott volt, hogy azt nem lehetett megmondani, hogy hány éves. Mikor hazaért, az édesanyja nem ismerte meg. Besöngetett, és kinézett az ablakon, azt hitt, hogy valami kordus jött, és vitt valamit neki.
A ceglédiek mennyire voltak szolidárisak a foglyokkal? Egyáltalán lehetett-e őket valahogy segíteni a kerítésen keresztül?
Hát nem engedtek a kerítés közelébe senkit, de néhány jó szívű őr a gyerekeket közel engedte. Az oroszok általában nem voltak éppen részegek, akkor szerették a gyerekeket. És odaengedték, és ők bedobáltak élelmiszereket. Volt olyan időszak, amikor lehetett csomagot beadni a fogolytáborba. Ezeket eleinte a városházán gyűjtötték, később a laktanyába lehetett leadni. A kapunál körülött leadni, azt fölbontották, ellenőrizték, és természetesen megdézsmálták az oroszok, és a maradékot megkapták a foglyok. Azután később ez sem lehetett. Ugye az titok volt, hogy itt fogolytábor van, és az még nagyobb titok volt, hogy ki van benne.
Tehát a ceglédiek se tudhatták, ha egy hozzátartozójuk pont itt van a szomszédban.
Azért volt némi lehetőség, ugyanis amikor ide hajtották a foglyokat, többnyire gyalog, de volt, akiket vonattal szállítottak ide, a útközben cédulákat tudtak írni, ha sikerült nekik megmenteni valami papírt és szeruzát, és az úton elszórták, általában a falvakban. Ezt hívták szélpostának, mert a szélre bízták. Ha vonaton szállították, akkor is a vonat résein, a kocsik résein ki tudtak dobni ilyen cédulákat, amit általában állomás közelében dobtak ki, mert a vasutasok összeszedtek és kézbesítették. Volt olyan rendelkezés a postának, hogy az ilyen értesítéseket bérmentesítés nélkül kézbesítik.
Én egy olyan történetet hallottam, hogy még Erdélyből is visszahozta az egyik illető egy budapesti címre az üzenetet, tehát országosan is akkora szolidaritás volt, hogy ez a szélpostából derült ki, hogy az emberek mennyire segítettek így egymásnak, hogy valami kis kicsi hír jusson el a foglyokról.
Rendkívüli szolidaritás volt, aminek az oka. Hát egyrészt abban rejlik, hogy a nagy bajban az emberek jobban segítik egymást, mint a jó módban. A másik oka pedig az volt, hogy alig volt család, ahol nem volt valaki, aki eltűnt. És nem tudhatták, hogy hol van. Hát nyilván, ha én segítek eljutatni a cédulát, akkor talán az én rokonom céduláját is segítenek hozzám eljuttatni. Ez volt a szolidaritás másik oka. És a szélpostán kívül meg a fogolytáborokban, ha tudtak levelet írni, azt belecsomagoltak egy követ, és kihajították, amilyen messzire tudták a kerítésen kívülre. Mint említettem, a gyerekeket némelyik őr közel engedte, és ők összeszedték ezeket a cédulákra. Aztán a szüleik továbbították.
A foglyok lehetett, hogy nagyon kevés időt töltöttek itt, és már menniük is kellett, viszont említette, hogy a nagyon gyenge, legyengült egészségügyileg rossz állapotban lévő foglyokat nem vitték tovább. Velük mi történt?
Hát vagy meghaltak, vagy pedig már április-májusban szabadon engedték a legrosszabb állapotban lévő foglyokat, akik aztán vagy túlélték a tábort, vagy otthon haltak meg. Beszéltem egy olyannal, akinek jártányi erei nem volt, amikor kiengedték a fogolytáborból, a vele lévő unokatestvére, meg a többi rabok támogatták, volt egy cím, egy szeglédi ismerés. Oda eltámogatták, ott hát először ugye nem engedték be a házba, mert tetvesek voltak, koszosak voltak, de aztán valahogy rendbe tették, és több napig itt tartották, felerősítették, amíg az unokatestvére értesített a családot, és érte jöttek Pestről. De volt olyan újsághirdetés is, hogy a önkormányzat, vagy nem tudom, minek hívták akkor, adta föl, hogy aki hajlandó egy-két napra foglyot ellátni, befogadni, az jelentkezzen. Tehát befogadtak foglyokat, amíg valahogy el lehetett, hogy valahogy a hozzátartozóik értesüljenek és odavigyék őket.
A magyar kormány semmit nem tehetett a foglyokért, ugye?
Hát állandóan feliratokat küldött a szovjet parancsnokságra, ugye volt tehát három hatalmi bizottság volt itt, a angol, a amerikai és a szovjet. De csak a szovjet működött valójában, a többi csak névlegesen volt itt. Tehát ugye átengedték a Szovjetuniónak Magyarországot az amerikaiak és a britek. Hát eladták, Jaltában eladták Magyarországot az oroszoknak. Hát ha igaz, amit hallottam, hogy Sztálin egy kis cetlire írta föl, hogy milyen országok kölelik neki, és azt odaadta.
Ez igaz, sajnos.
Hát én hallottam, nem voltam ott, de igaz lehetett, és azt elfogadták. Semmi reklamáció. Hát Magyarországot ugye csak az oroszok szállták meg, itt nem volt más hadviselőfél. Az angolok, amerikai csak bombázni jártak ide.
Tehát akkor az oroszoktól nem a magyar kormány bármit is tehetett volna, kegyelmet nem lehetett volna kapniuk a foglyoknak. Sztálinnak ígértek egy fogoly számot, és azt ők mindenképpen le is szállították.
Hát Sztálin követelte, nem ígérték nekem, elfogadták Sztálin követelését. Hát ilyen értelemben ígérték neki. Hát el is vitték. Most a szovjet levéltárakból kerültek ki adatok, hát ez olyan, hogy ahogy haladunk az időbe, és a levéltári kutatásban egyre nagyobb számok jönnek ki, amit én utoljára hallottam, olyan 650-670 ezer körüli fogolyról van írásos adat, személyi lap a szovjet levéltárakban. Ha jól tudom, ezek egy részét meg is vásárolta Magyarország. Azon kívül a halottakról is vannak adatok, körülbelül 300 ezer ember pusztult el a szovjet fogolytáborokban, és 61-nehány ezerről van adat. Ennek az az oka, hogy amikor kiszállították őket, például a fogságban nem jegyezték a foglyokat, a halottakat. A Temesváron nem jegyezték, és itt hatalmas járványok dúltak. Szegeden is volt egy hatalmas gyűjtőtábor a Csillagbörtönben. Egyszerűen nem jegyezték fel, a tifuszban meghaltak. Hát ott temették el a börtönbe, később vitték el őket. A börtönudvaron temették, ásták el őket, nem temették el. Később vitték el onnan. Hát ez volt Szegléden is. És amikor utaztak ki, ugye az első szállítmány a Kutyahidegben indultak, januárban. Hát ott nagy volt a halálozás, nem adtak nekik eleget enni, és cudar hideg volt, ők nem készültek föl arra, hogy hová viszik őket. Pesten gyakran kiskabátban vitték el az óvóhelyről a embereket, azért, hogy igazolást adnak nekik, hogy ők nem harcoltak. Hát aztán összegyűjtötték őket, és többnyire akkor még Gödöllőre hajtották őket, apám is Gödöllőre került, és hát az úton is sokan meghaltak, amíg odaértek gyalog, kiskabátban télen.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jójárt György nyugalmazott főorvossal, gyermekgyógyásszal, helytörténésszel beszélgettünk a ceglédi orosz fogolytáborról. További tartalmas rádiózást kíván önöknek az adás szerkesztője Brunda János nevében, a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!